Csáky Fülöp, kolozsvári ferences diakónus testvér, bűn, bűnbánat és bűnbocsánat témában tartott adventi trídumot. A második részt hallják.
Krisztusban, kedves testvérek, folytatjuk az elmélkedés sorozatunkat, amit a tegnap megkezdtünk. Tegnap beszéltünk a bűnről, ma a bűnbánatról lesz szó, és holnap majd a bűnbocsánatról. Az előző napi témánkat egy picit felfrissítve, de most nem Ádám és Éva személyén keresztül, hanem így a mai elmélkedésünknek a középpontjába egy picit Dávid királyt szeretném állítani, és az ő történetén keresztül kibontani a mai témánkat. Dávid királyról mondjuk így, hogy van egy fekete folt az ő életében, szent királynak tartjuk, de hogy van egy fekete folt az ő életében, ami hát ezt a szentírás se titkolja előlünk. Azt hiszem, ismerjük többen ezt a történetet, amikor hát meglát egy szép nőt, addig nézegeti, meg küldözget valakit hozzá, hogy csak összejön, hogy találkozzanak, és hát ez a nő fogan. Amikor Dávid ezt megtudja, akkor szeretné eltussolni az ügyet, hazahívja az urát a háborúból, hogy hát ha ez így nem fog kiderülni. De Uriás nem akar a feleségéhez menni, hát így újabb tervet sző Dávid, és azt üzeni, visszaküldi a levelet, hogy hát állítsák Uriást elsősorban, és hát illeli majd a halálát, és hát Betsabét majd magához veszi Dávid király feleségül. És hát ez a történet is nagyon jól mutatja a bűnnek a spirálját, hogy meglátja, megkívánja, kutakodik utána, elköveti a bűnt, a bűn elkövetése után kezdődik a hazudozás, az eltussolás, a leplezés, hát amíg gyilkosságban nem fajul ez az egész dolog. És látszik, ahogy Dávid király lassan-lassan a bűn spiráljába csúszik lefele. Dávid király esetében történik egy nagy fordulat, hiszen Nátán próféta bemegy hozzá, és hát feltárja tettét. És szerintem itt van Dávid királynak a nagysága, hogy nem üldözni kezdi Nátán prófétát, nem tagadja, amit tett, nem keres bűnbakot, mint Ádám és Éva tette, hogy egymásra kezdtek mutogatni, vagy a kígyóra, hanem így szól Nátánhoz, hogy vétkeztem az Úr ellen. Hogy nem önmagát védi, hanem hogy beismeri, hogy Isten ellen vétkezett. És feltehetőleg Dávid király ebben a bűnbánó lelki állapotában írja meg az 51. Zsoltárt, ami a Zsolozsmának egyik ilyen oszlopos része, főként a pénteki Zsolozsmának, de Szentmisében is gyakran énekeljük, de egyéni imaként is lehet, ahol erről ír, erről a bűnbánatról is. Ebből a Zsoltárból szeretnék három mondatot kiemelni, ami egy picit megvilágítaná a bűnbánatunkat. Az első gondolat, mondat, könyörülj rajtam, Istenem, szerető irgalmasságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam. Egyik tanárunk egy alkalommal mondta, és ez úgy első hallásra meg is döbbentett, hogy akkor, amikor mi készülünk gyónni, akkor, amikor elindul bennünk valami, hogy nem tettünk jót, hogy ezt jóvá kellene tenni, hogy akkor a Jóisten indít minket bűnbánatra. És valahogy ebből a mondatból, Dávidnak ennek a gondolatából úgy ez jut eszembe, hogy Isten az, aki kezdeményezi a megbánást. Akár Nátán prófétára gondolva, de Dávid király szívében is, hogy hát ez nem jó, amit tettem, és képes Istenhez fordulni, és hogy ez az egyik gondolat, hogy akkor Isten az, aki kezdeményez. A második mondatunk a Zsoltárból, gonoszságomat belátom, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül csak ellened vétkeztem, ami színed előtt gonosz olyat tettem. És milyen szép Dávidnak ez a lépése, hogy azzal, amit tett, odaáll Isten elé, és hogy megvallja, ezt én tettem. Ez az én hibám, ez az én vétkem. És hogy nem titkolja el Isten előtt, nem kezd hazudozni, vagy menekülni Isten elől, ahogy Ádám és Éva tette, hanem hogy képes kiállni Isten elé. És ez ezzel, hogy odaáll Dávid Isten elé, elvágja annak a spirálnak is az útját, ami egyre inkább mélyebbre viszi őt. És eszembe jutott az is, hogy gondolhatunk arra is, hogyha Péterre és Júdásra gondolunk, a jobblatóra vagy a ballatóra, hogy nem az különbözteti meg őket, hogy egyik bűnös volt és a másik igaz volt, hanem az, hogy készségesek voltak a bűnbánatra, a megtérésre. A harmadik gondolat a Zsoltárból, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém. Azt hiszem, hogy így Dávid imájának ez a legmélyebb kérése, hogy az, ami úgy benne történt, az, ami úgy megkeményítette a szívét, azt újítsa meg a Jóisten is, hogy a Szentlélek által teremtse újjá őt. És hogyha arra visszagondolunk a tegnapi napra, amit elmondtunk a bűnről, hogy megkeményíti a szívünket, hogy elidegenít önmagunktól, a Jóistentől, és hogy kizárja a bűn, a Jóistent a szívünkből, akkor hogy milyen szép kérés az, hogy jöjjön a Szentlélek, jöjjön a Szentlélek a szívünkbe. És ez az ima eszünkbe juttathatja a lélek hívást is, ami a Szentmisében történik, amikor a pap az adományok felé teszi a kezét, és hívja a Szent Lelket, hogy az a kenyér és a bor változzék Krisztus testévé és vérévé. Vagy ugyanúgy a Szent Jónásban, hogy a pap feltartja a kezét, és kéri a Szent Lelket, hogy adja meg a bűnbocsánatot és a békét a gyónónak. Tehát a Szentlélek az, aki gyógyítsa ezeket a bűnokozta sebeket, aki rendezi ezt az összevisszaságot, ami a bűn összekavar bennünk, ami gyógyítsa a széthúzást, a bezárkozást, megszabadít a bezárkozástól. De ha a Szentlélek az, aki úgy megtisztít, megmos minket gondolatainkban, szavainkban, vágyainkban is. Tehát Dávid királytól ezt a három dolgot tanulhatjuk, hogy Isten az, aki kezdeményez, aki hív minket a bűnbánatra, a megtérésre, ő az, aki kész megbocsájtani nekünk. Második, hogy ezek a bűneink mindig ott lebegnek előttünk, ott vannak, ezzel Istent bántottuk meg, de hogy odaállhatunk Isten elé. És a harmadik, hogy vágyódás a Szentlélek után. És hogy hát a bűnbánat lényege talán ez is lehetne, hogy hagyjuk, hogy a Jóisten meggyógyítson minket, megbocsásson nekünk. Ezt a három pontot, amit elmondtam, szeretném egy picit gyakorlatiasabban is megvilágítani, főként így a liturgia szempontjából, hiszen talán leghangsúlyosabban a Szentmisében jelenik meg ez a bűnbánati aktus. Megvan a felszólítás arra, hogy bánjuk meg bűneinket, de már a Szentmisén, ahogy ide jövünk, a Jóisten az, aki ki akar engesztelődni velünk. A Jóisten az, aki hív minket arra, hogy kérjük az ő bocsánatát. Ő hív minket meg ide. És megtörténik a felszólítás, és hát ebben a csendben beismerjük, hogy bűnösök vagyunk. Megvalljuk bűnös voltunkat. És mindenki egyes szám első személyben mondja, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, és közben a mellét veri. És szeretnék ennél a gesztusnál egy picit megállni, hogy mit is jelent a mellverés. A mellverés egy ősi bibliai gesztus. Az Ószövetségben a bűnbánatnak két formája volt, egyik a zsákba öltözés, vagy a ruhának a megszaggatása. És Joel prófétánál olvassuk, amit a Jóisten mond az ószövetségi embernek, hát de nekünk is, a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület. A mellverés emlékeztethet bennünket, hogy szívünket szaggassuk meg, hiszen az szokott megkérgesedni, megkövesedni a bűneink folytán. És a szív megszaggatása segít abban, amivel zártuk a múlt napi elmérkedésünket, hogy a Jóisten ki tudja venni a kőszívünket, és húsz szívet tudjon adni nekünk. Számomra egy meghatározó olvasmány volt ezzel kapcsolatban Romano Guardininek az Örökvés című könyvéből, ír direkt a mellverés fontosságáról, és ebből hoztam egy részletet, így szól az idézet: nem csak ujjunk hegyével kell megérintenünk, hanem zárt ököllel kell vernünk mellünket. Talán láttad már képen Szent Jeromost, amint a pusztában térdel és kezében kővel megrendülten veri a mellét. Ez az igazi mellverés, és nem csak afféle finomkodó mozdulat. A mellverésnek, belső világunknak kapuja ellen kell irányulnia, és meg kell remegtetnie a lelket. Eddig az idézet. Hogy a mellverés az, hogy felrázza a szívet, hogy Istenre figyeljen, hogy megrepessze ezen a kőszíven valami repedést találjon, ahol elindulhatunk a Jóisten felé. A mellverés felindítja azt a bánatot, ami úgy bennünk van, amire a Jóisten indít. Vagy gondolhatunk arra a képre is, amikor a vámos megáll a templom hátsó részében, és azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas hozzám bűnöshöz. A harmadik pontunk, amit Dávid királytól így tanulnánk, hogy a Szentléleknek a kérése, a Szentlélek utáni vágyakozás. És ez is a Szentmisében megy végbe, hiszen Isten elfogadja a bűnbánatunkat, és meghív az ő lakomájára. Megteríti az ige asztalát, megteríti az eukarisztia asztalát, és hív erre a lakomára is. Ez a megbocsájtás, ez szavakban is megnyilvánul a liturgiába, hiszen miután a pap felolvassa az evangéliumot, azt mondja, hogy az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Vagy az átváltoztatás szavainál ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. És hát erre a nagy szeretetre, erre a nagy irgalomra újra csak mellünket verve tudunk válaszolni: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Krisztusban, kedves testvérek, ez az adventi felkészülés erre akar hívni, hogy teremjük a bűnbánat gyümölcseit, hogy döngessük szívünket, hogy felébredjünk az álomból, szaggassuk meg szívünket, törjük meg, hogy a kéreg keménysége csökkenjen. És Isten az, aki ezt a kegyelmi időt adja neki, nekünk, ő az, aki hív minket bűneink megvallására, és ő kész arra, hogy megbocsásson és visszaadja a békét. Következő kérdéseket így magunkkal vihetjük, és elgondolkodhatunk rajta, hogy milyen gyakran tartok lelkiismeretvizsgálatot. Hogyan készülök a Szent Misére, a Szent Gyónásra? Hiszem-e azt, hogy a Jóisten megbocsájt nekem? A mai elmélkedésünket a zsidókhoz írt levél buzdításával zárom. Vigyázzatok, testvéreim, nehogy közületek valakinek a szíve a hitetlenségig romlott legyen, és elszakadjon az élő Istentől. Hanem buzdítsátok egymás nap, mint nap, amíg ez a ma tart, hogy a bűncselvetése meg ne keményítsen közületek valakit. Ugyanis Krisztus részesei vagyunk. Ezért a buzdítás: ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket.
Csáki Fülöp, kolozsvári ferences diakónus testvér bűn, bűnbánat és bűnbocsánat témában tartott adventi trédumot. A második részt hallották, a harmadik rész 20 óra 16 perckor hangzik el.